ami segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása, jöjjön kegyelmes Istenünktől, áldott fiának az Úr Jézusnak nevében. Amen. Isten szent igéjét fennállva a 103. Zsoltár első 5 verséből hallgassuk meg. Dávidé, áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg, betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé. Foglaljunk helyet! Olyan gyönyörű éneket énekeltünk, aki valóban odafigyelt és a szívével énekelte, lehetetlen, hogy meg ne rendült volna. Az idő hajnallik. Kértük azt, hogy szívünk ajtajáról a zárok hújjanak le. Minden férget, mérget írtson ki. Szívem keménységét vedd el, Uram, és lágyítsd meg azt. Imhol jöjj a hőlegény, harmattal a feje rakva. Ez az énekek énekéből, a Bibliából vett gyönyörű idézet. Szinte minden sora az éneknek egy-egy bibliai igére van építve, énekformára átírva. A karácsonyra készülő keresztény embernek olyan sok boldog tennivalója, igyekezni valója van. Most a felolvasott Zsoltár néhány sorából, amit Isten szent lelke tanításunkra, javunkra elmond, amit megérthettem belőle, kívánom megosztani veletek. Avval kezdődik ez a nagyon ismert és sokak által szeretett Zsoltár, hogy áldjad lelkem az Urat. Itt egy lelki dologról van szó. Nem olyan háladásról van szó, amely általában jellemzi a jó vallásos embereket. Jó dolog történik velük, megszabadulnak betegségből, bajból, az Isten megajándékozza a családot egészséges gyerekkel vagy unokával, valaki a kórházból reményen felül egészségesen visszajön, valami egyéb baj, kellemetlenség megszűnik, és az ember szívéből kitör a köszönet, mégiscsak a Jóisten cselekedte. Itt az embernek csak a teste örvendezik, de a lelke még nem. Azért van a 84. Zsoltárban, hogy testem és lelkem újonganak az élő Isten felé. Egy olyan felbuzdult állapotában, Isten lelkétől nagyon felbuzdított állapotában beszél a Zsoltáríró a 103. Zsoltárban. Ez különös, mikor valaki a saját lelkét biztatja. Én nem tudom, a testvérek átéltek-e ilyet, hogy áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm. Mikor nem másnak mondjuk, nem másnak énekelünk, amikor az ember saját lelkét biztatja, mert ahol van tele a szíve, hogy igen, köszönöm Uram, hálás vagyok, de nem elég. Ez a belső szorgalom készteti, mint egy a saját szívével beszélve. Benne van a Bibliában egyik Zsoltárban, hogy beszéljetek szívetekkel ágyas házatokban és csillapodjatok. Az embernek a saját szívével, a saját lelkével kell beszélni, és ezek az adventi időszakok különösen alkalmasak, hogy beszéljünk egyszer már a saját szívünkkel. Van olyan ember, aki leél az élet, és soha a saját lelkével nem beszélt. Sokféleképpen lehet a szívünkkel beszélni. Volt egy bolond ember, nagyon gazdag volt. Isten adta neki ezt a nevet, hogy bolond, mert így szólította meg, bolond. Ez éjjel elkérik a lelkedet. Ez a gazdag ember, amikor a nagyon nagy termést nem tudta hova tenni, és régi csűreit le kellett rontani, azt mondta, hogy én lelkem. Sok javaid vannak, sok esztendőre eltéve. Egyél így áll, gyönyörködjél. Ő így beszélt a lelkével. Ez volt a buzdítás, amit befelé mondott. Én lelkem, egyél így áll. Itt pedig az van, hogy áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Kérek mindenkit arra, hogy most próbálja, akármilyen dolgok hullámzanak a szívébe, mindenki ugye másféle helyzetből jött ide, mindenki mögött más múlt van, mindegyikünk mögött. Közelebbi múlt, meg távolabbi múlt. Mindenki mögött egy másféle mai fél nap van, meg tegnap előtt, meg elmúlt hét van. Mindannyian másképp nézünk, most Isten úgy kitenne ide, mint a tablókat szokták az iskolán végzettekre, és ott lenne egy lelki fényképű, mind másképp néznénk ki, mindnyájan. Nem lenne két egyforma állapotú, két egyforma hasonló fénykép. Azért jó lenne most, hogy csendesen befele fordulni, és saját szívünkkel tényleg úgy beszélni, hogy úgy menjünk innen el, mint akiknek a szívében semmi más nincsen, csak köszönet. Egy nagyon nagy, őszinte hálaadás, amely nem egy vallásos szokásból ered, még csak nem is egy prédikáció nyomán támad, hanem az Isten végezte, hogy meggyőzte a szívünket, hogy nem is mondhatunk mást, és ha imádkozni kezdünk, így kell kezdeni, áldjad én lelkem az Urat. Testvérek, lehet nagyon szépen énekelni, lehet imádkozni szépen úgy, hogy soha a szívünk mélyéig nem jut el. Papok is prédikálnak, úgyhogy a szívük mélyéig nem jut el, amit mondanak. Jó, amit mondanak. Azért mondta Jézus, hogy amit mondanak ezek az írástudók, azt tegyétek meg, csak ahogy élnek, úgy ne éljetek. Mert a szívükig sose jutott el, amit mondtak. Jól mondták, csak a saját szívükbe nem ment be. Mi is belekerülünk abba a veszélybe, azt énekeltük, hogy imolja a vőlegény. De hány mennyasszony szalad feléje? Ki érzi azt, hogy el van jegyezve, le van foglalva, le van pecsételve, hogy a szeretete űzi hagyja. Én emlékszem az én jegyességem idejére, mindenki visszaemlékezhet, hogy mindig egy gondolatunk, hogy mikor találkozunk. Csak nehéz ott elválni. És az elváláskor már a következő randevút beszélte meg, minden jegyes így van, ha szereti a másikat. Imhol jön a vőlegény. Hallik a kiáltás. Az idő hajnallik. Oszlik a sötétség. Annyi szépség volt ebben az énekben. Aki megírta, nagyon sok mindent tapasztalt és tudott, és élt át. De úgy legyen, hogy amikor most énekeltük, a szívünkig hasson el. Imhol jön a vőlegény, és a lelkemnek sietni kell eléje. Hát amikor a vőlegény megérkezik a leányos házhoz, és senki nem nyitja ki, senki eléje nem jön zörget, de olyan beszéd van benne, és bekiállta, itt vagyok én a vőlegény, nem érdekel senkit. Mi lesz ebből? Lesz ebből egy boldog fügy? Ebből soha nem lesz. Imhol jön a vőlegény. Olyan szépen sürget az ének az ige is. Áldjad én lelkem az Urat, aki megszületett érettet. Ma elmondtam itt a gyerekeknek, volt itt vagy 33 gyerek, Jézus születését, mit jelentett a mennyből alászállani. Olyan csend volt itt, de olyan. Egyik gyerek a másik mögül bújik, és úgy figyelték. Mit tett az Úr Jézus? Elmondtam a megfeszítés történetét. Halálát és föltámadását, Jézus egész életét röviden együtt. Senki nem kellett figyelmeztetni, ne mozog, ne neves, ne csinálj valami egyet. Mindegyik úgy figyelt. Kis gyerek szívekben ott volt az, hogy mi történt érettük, nem tudják még egészen felfogni, de meg volt fogva a szívük. És ez fájdalmas, amikor nekünk felnőtteknek ez nem foglalja el a szívünket. Én tudom, hogy itt is többen úgy vannak, hogy vajon hány vendégem jön, ez eljön-e, oda elmehetek-e, annak még írni kell, az még nem írt nekem, oda egy csomagot kell küldeni, jaj, még ezt kell intézni, még azt meg kell venni, ott egy tartozást kell rendezni, annyi minden van még az ünnepig, meg erre az évre. De a legnagyobb gond, a legfontosabb ez legyen, hogy én készen legyek az én Uram jövetelére. Boldog az, aki így várja az Úr Jézus, mert szereti. A szeretettel nem lehet bírni. Olyan, amikor megérkezünk az valamelyik gyerekünk, az unokák meg úgy nyargalnak felénk. Nem mondanak, hogy semmit, csak szaladnak és átölelik az ember, ahogy tudják. Szaladnak a karjainkba, ez a szeretetnek a futása. Nem kell ott beszélni semmit. Nem is tud az ember szólni sem. Mikor a szeretet a szeretettel találkozik. Aztán majd megindulnak a beszélgetések, megszólal végül a szeretet. Lelkem siess eléje, imolja a vőlegény, és le kell hullani az ároknak. De jó, hogy az idő hajnalik. Az az idő van, amikor ez a világosság beragyog, ami ott ragyogott Betlehem fölött is. Aztán így szólt, hogy én vagyok a világ világossága. Nézzük csak meg. Ne feledd el, mennyi jót tett veled. Nem akarom megvárni az év utolsó estejét. Olyankor különösképpen szoktunk erről beszélni, hogy mit ne felejtsünk el, mire emlékezzünk. Úgy gondoltam, hogy jó lesz még most hamarabb, korábban. Mindenkit arra kérek, hogy most egy kicsit nézzen visszafelé. Először az emberek felé. Emlékezzünk azokra, akiktől jót kaptunk, szeretetet kaptunk, segítséget kaptunk. Akiknél megtapasztaltunk valamit, ami miatt adósok vagyunk. Ne feledd el! Akinek élnek még a szülei, meg kell köszönni a szülői szeretetet, és megint rendezni kell valamit a tartozásból. Mert jó szülőnek az ember mindig adósa marad. Mindig. Soha nem tudja meghálálni, megköszönni. Viszonozni soha nem tudja a gyerek. Soha. Emlékezzünk csak mindenkire, akinek adósai vagyunk, mert jót tett velünk. Aztán emlékezzünk olyan dolgokra, amikor rosszért rosszal fizettünk. ezt meg kell komolyan bánni. Ez is egy nagy adóság, mikor az ember úgy egyszerűen visszaszámolt, visszaütött. Amit most mondok, ezt már mondtam néhányszor, de jó ezt ismételni, mert ez egy olyan nagyon jó igaz mondás, ez a három megállapítás, hogy a jóért jóval fizetni, ez emberi dolog. A jóért rosszal fizetni, ez ördögi dolog. De a gonoszért jóval fizetni, ez krisztusi. Jóért jót, ez emberi, ezért semmi jutalom nem jár. Azt mondta Jézus, elvették jutalmukat, ez le van rendezve. A jóért gonoszszal, ez ördögi. És mindnyájan vétkesek vagyunk benne, mert szüleinkkel, testvéreinkkel, házastársunkkal szemben, mindnyájan tettünk, szóltunk úgy, hogy a jóért nem jóval fizettünk, mind adósok vagyunk. Egymás szemébe kell nézni, és meg kell mondani, igen. Igen, így van. De milyen jó valaki, most úgy emlékezhet vissza, hogy rosszabb tett velem, és megengedte az Isten, hogy én őszintén, szívből, jóval visszahoztam. Testvérek, átkozódni könnyű, mert az ördög segít. Mondja a szöveget. Mi vagyunk a magnója az ördögnek. Mondjuk a szöveget. De a gonoszért jót és áldást kívánni rá, erre csak Krisztus tud képessé tenni. De jó, ha most pedig elfordulunk most már az emberi adóságoktól, és a nagy adóságra gondolunk. A Zsoltáriról is erről beszél. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Beszélgettünk többször a szomorú balesetről, hogy a fiatal lengyel asszony megégett itt a Kossuth utca, Burgundia sarkán. Milyen sokszor kimentem én is ott gépkocsival. Ebben az évben megtörtént, hogy ott a kereszteződésnél az út közepén rekedtem, mert a kocsi felmondta a szolgálatot. És körül voltam fogva a gépkocsikkal. Dudáltak, kiabáltak, csak fél féterekre, 40 centigre álltak meg, tehát ott voltam a szörnyű kör közepén. És hányat tudna mindenki elmondani, amikor csak az angyaloknak az élő kerítése védte meg az embert. Mennyi jót tett vele csak a testi életünkkel, mennyi mindent rógott meg, mennyi mindent adott, amit másnak nem adott. Így van. De ezek még a kisebb ajándékok. Most megkérdem a testvérektől, nem kell hangosan felállni, de próbáljon belül mindenki, majd megmondom, hogy jó volt-e a válasz, hogy mindenkitől kérdezem, hogy melyik az Isten legnagyobb jó téteménye. Most ha felelni kéne mindenkinek, elhangzik a kérdés, mondd meg, hogy melyik az Istennek az a legnagyobb jó téteménye, amelyet te veled vagy te életed tett. Hát sokféle válasz jönne, de én megadom a helyes választ. Az Isten legnagyobb jó téteménye, és ez mindenkire vonatkozik, kivétel nélkül. Bárki legyen. A legnagyobb jó téteménye az Úr Jézusnak a kereszt halála. Mert ott kaptuk a legtöbbet. Mert nézzétek, egészség. Emlékszünk a bibliai gazdagra, akiről beszéltem, hogy két Isten tiszteleten öltözik van a bíborba és fagyolatban, minden nap dusan vigadozván, meghalt, eltemették, és a pokolban felemeli a szemeit. Tehát kapott ő egészséget, hosszú életet, gazdagságot, sőt egy örökké való gyötrelem. Hát akkor nem ez a legnagyobb jó, amit kaphat az ember, hogy egészséges, és mindene megvan. A legnagyobb jó az, amit az Úr Jézus tett, érettünk a keresztván. Egy pár szót fogok erről szólni. Azért, mert ez a kereszthalál szeretetből történt. Nemrégen szenté avattak egy férfit, aki a német koncentrációs lágerbe, egy családapa helyett, egy magános ember, nem volt családja. Ő ment be a kamrába, kivégző helyre, egy másik helyet cserélt vele. Ki voltak jelölve, meg voltak számolva, és a helyet cserélt. Valóban megérdemlő szentnek nevezzék. Bement a halálba a másik helyet. Élve maradhatott volna. De az Úr Jézus mindnyájunkért, ellenségeiért, bűnösökért, gonoszokért, akik vagyunk. Önként szeretetből ment a keresztfára. Itt van egy kérdés, hogy miért kellett ilyen rettenetes módon megváltani az embert? Könyvekben is olvastam már. Komolyan kérdezték, művelt okos emberek is. Írásban. Miért kellett ilyen rettenetes áron megváltani az embert? Hát nem volt más lehetőség, mint hogy az egyetlen ártatlan odaverjék szegekkel, megköbdösve, dövis korona alatt egy egész éjszakai kínzás után előtte mindenki elhagyja pénzét, eladják, legjobb tanítványa megtagadja, az angyal se reménykedik benne. Miért kellett ezeken átmenni? Igen. Egészen közel kell nekünk jönni ez a kérdéshez, mert ilyen nagy a bűn. Mert ilyen nagy a bűn. Mi a bűnről úgy szoktunk beszélni, ha valakinek a bűne olyan meglepő, kirívó, azt mondjuk, ez nagy bűn. Megölte a gyermekét, ezt csinálta. Nagy bűn. Megkárosított valakit. megszúrta, elárulta, és mondunk minden, nagy bűn. A magunk bűneiről ritkán mondjuk, hogy nagy bűn. Én nem tudom, közülünk ki volt, aki egyszer így beszélt a saját lelkével, hogy nagy bűnös vagy. A legnagyobb bűnös vagy. Pál apostol, Isten áldott szolgája leírta, hogy önmagára, visszanézve életére. A bűnösök közül első vagyok én. És elmondja, hogy amikor megölték István vértanút, én is a halálára szavaztam. A gyilkosok ruháit őriztem, hogy könnyebben haigáljanak. Örvendeztem, ha valakit megkínoszhattam a Krisztus népe közül. Elnyerte a bocsánatot, de tudta nagyon, hogy önmagával, úgy, ahogy élt. Mozgóságból, vagy vallásos akarásból, egyháza féltéséből, a bűnösök közül első vagyok. Pál tudta, hogy meg kellett valakinek kereszten halni azért, hogy ő bocsánatot nyerjen. Isten minket erre a hitre akar elvezetni, hogy nekünk nincsenek kicsi bűneink. Mi nem jó férfiak és jó nők vagyunk, hanem nagy bűnösök vagyunk az Isten szemébe. Nem felejtem el azt az igehirdetést, amit hallottam egy igehirdetőtől. Nagyon jó igehirdető volt, és beszélt a barátjáról, felhozta csak példának, hogy a barátjának kezdett a füle fájni, és mondta neki, hogy rosszul érzem magam, fáj a fülem. Azt mondta, menjen az orvosra, van szakorvos, elment. Szakorvos megnézte, azt mondta, rövid időn belül jöjjön be. Komoly dolgot kell magával csinálni. Visszament. És akkor azt mondta a szakorvos, hogy komoly nehéz műtét lesz, egy koponya lékelés lesz. Csak így lehet megmenteni, mert most már a gyulladás rá fog menni az agyhártyára. Én nem érzem magam olyan rosszul, mondta az ember. Melyik, hogy agylékelés, meg koponya lékelés. Hát, tessék valamit velem csinálni. Írjon fel valami fájdalomcsillapító, hogy ne fájjon úgy. Értse meg, hogy meg kell csinálni a műtétet. Maga halálos bajban van. Ugyan már. És elment haza. Meg se várta még a fájdalomcsillapító kiírását sem. Aztán a fájdalmai fokozódtak, és visszament az orvoshoz. Doktor úr, igaza van. Megyek a műtétre. Most már késő. Meg se kezdjük. Maga menthetetlen. Úgy is meghal az asztalon. Miért kínozzuk meg? Meghalt. Mi is így vagyunk, hogy az orvos mondja, hogy halálos bajba vagy. De nem érzem, hát valami sajog. Vannak bajok, botlások, itt is, ott is, nem úgy mondtam, nem úgy csináltam. Egy kis fájdalomcsillapító kéne, valami. Egy kis imádság, Isten tisztelet, fogok adakozni, zsibbadok egy kicsit. Azt mondja az orvos, hogy itt egy nagy műtétet kell végezni. Itt egy nagyon nagy bűnbánat kell, egy nagy kitisztítás. Mert a baj halálos. Én meg azt mondom, hogy egy kicsit rosszul vagyok, de nem vagyok én a komoly bajban. De mikor az Isten igéje behatol az ember szívébe, akkor csak egyet tud mondani, hogy Istenem, tégy velem valamit, mert én menthetetlen ember vagyok. És minden nap a szívem egyre jobban és jobban belemerül a bűnbe. Szükség volt az Úr Jézus kereszt halálára. Csak ilyen nagy áldozattal, ilyen nagy szenvedéssel, ilyen nagy gyötrelemmel lehetett az Istent megbékíteni. És én mindenkit arra kérek most, hogy ne várja meg az év végét, hogy majd megbékülök, majd elrendezem, majd Isten színére járulok, majd jó lesz még ez. Hanem ezt a régen nyitva lévő kaput használjuk ki. Járuljunk oda, ahol az Úr Jézus az, aki az életét így adta értünk. De nagy kegyelme az Istennek, amikor valaki így látja magát, és csak a bűneit. Megkeseredve, szégyenkezve, meglepődve, álmélkodva, iszonyodva. Ez én vagyok, ilyen vagyok. De az ember úgy hallja a saját hangját, ahogy Isten hallotta, és úgy látja maga cselekedetét, ahogy Isten látta, akkor megrémül az ember. Megrepten. Tessék elgondolni, hogy leél valaki egy hosszú életet, amely tulajdonképpen egyetlen dologból állott, az Isten szakadatlan ingerléséből. Mert szüntelenül szólt neki az Úr, és sose ment azon az úton. Mindig szólt hozzá a hívás Krisztus felé, de soha nem követte. Ment a maga vallásos, jó emberi útján. De nem ment Jézus nyomába, ez nagy különbség. A legvallásosabb emberek ölték meg az Úr Jézust, ezt mindenki tudja, ezzel nem lehet vitatkozni. A legvallásosabb emberek ölték meg az egyház elöljárója, akik nem követték az Urat. Volt vallásuk, szerették is nagyon, mindenre készek voltak érte, csak nem követték az Urat, hát megölték. Nem egyszerű és nem könnyű elfogadni, de most mondanék valamit a testvéreknek még, hogy világosabb legyen. Sokan mondták, betegek is, ha meglátogatom, vagy beszélgetünk, hogy kérem, én a jó atya kezébe helyeztem magamat. De amikor ezt valaki mondja, nem tudja, hogy mit mond. Mert addig, amíg az Isten ki nem békült velem, hogy mondhatom, hogy én a jó atya kezébe helyeztem magam? Ez egy olyan dolog, mint amikor valaki egy nagyon súlyos bűncselekményt elkövet, egy gyilkosságot, és akkor felkeresse a megyei bíróság elnök, és azt mondja, hogy bíró úr, én a maga védelme alá helyezem magam. Én pedig azt mondja, de jó, hogy itt vagy. Itt is maradt. Valaminek előbb el kéne rendeződni, hogy megvédhessem. Nekem ártatlanná kell lennem, hogy megvédhessem. Nagyon-nagyon csalás, hogy valaki azt mondja, én a jó atya kezébe tettem magam, először a Krisztus kezébe kell tenni. Először nekem oda kell menni, megmondta, hogy nem az igaz, akiért jöttem. Nem tudok velük mit tenni. Csak a bűnösöket. És amikor én jövök bűnbánattal, a bűneimtől unszolva, kergetve, hajtva, Dávid nem volt rosszabb nálunk, és azt mondta, hogy számosabbak a fejem hajszálainál. Utolértek a bűneim, a szívem meg elhagyott, nincs mentségem. Na ezeknek az embereknek van bocsánat. Jézus olyan szépen mondta a templom vagy prédikációjában, Jeruzsálemben, aki én hozzám jön, én semmiképpen el nem utasítom. Semmiképpen ki nem vetem. Jöjjetek én hozzám mindnyájan. És amikor valaki így jött Krisztushoz, emlékszünk arra a különös estére, amikor Simon Farizeus házában nagy vendégeskedés közepette, beront egy hírhet asszony, és csak odaesik az Úr Jézus lábához, sír, kivontja a haját, nem mond semmit, csak zokog, áztatja a Jézus lábait, és a könnyeiben ott van minden vallomása, magától való undorodása, elkeseredése, ítélet önmaga felett, csak sír, és csak sír, és csak sír. Az ilyeneket el tudta fogadni. Az alatorott a kereszten, csak egyetlen egy mondatot mondott. Sose tanították imádkozni, de ott megtanult. Emlékezz meg én róla. Még ma velem lesz. Ilyeneket ment meg az Úr Jézus. Ezeket a magukat vádoló bűnösöket. Ezeket oldozza fel. Ott a templomban ott volt egy asszony. Már a kövek el voltak készítve. Házasságtörésen érték. Alig várták, hogy tetten érjék. Kivisszük, agyonverjük. Ezt mondja a törvény. Jézus nem mondta, hogy jól cselekedett, nem bűnös. Csak azt mondta, aki közületek nem bűnös. Az dobja először a követ. Eredjel és többé nem étkezzél. Ezeket a nyomorult, védtelen bűnösöket menti meg, szabadítja meg és oldozza fel. Először Krisztus kezébe, aztán Krisztus tesz minket az Atya kezébe. Azt mondta az Úr Jézus, hogy mindenki, akit nekem adott az Atya, én hozzám jön. Ez egy nagy csoda, egy nagy titok, mikor az ember megérti. Én nem azért jöttem Krisztushoz, mert én egy olyan jó ember vagyok, aki lám, ezt megteszem. Ezen az úton még én Krisztushoz jövök, mert nem tudok más tenni. Odahajtanak a bűneim, gonosz természetem, rollott szívem, menthetetlen állapotom. Odaérek, és engem a kegyelem fogad, akkor egyszer kezdje a lelkem érteni, hogy engem az Atya keze vezetett ide, hogy feloldozás nyerve, bocsánatot nyerve, megtisztulva, fehérbe öltöztetve visszavezessen. Nincsen már semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak. Ez van a Bibliában. Tessék a Római Levél 8. részét, többi fejezetet elolvasni, akik Krisztus Jézusban vannak. De Krisztus nélkül, jaj, azt mondja a Biblia, hogy rettenetes dolog az élő Isten kezébe esni, mert ő megemésztő tűz. Itt van még egy kérdés, amiről nekem szólni kell. A Zsoltár olvasóit zavarba hozhatja. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Még mielőtt a betegségről szólnék, még hadd mondjam ezt, olyan jó, hogy én tudom, szinte kívül ezt a Zsoltár, de jó volt újra olvasni, hogy minden bűnödet. Vannak bűneink, amelyekről még most sem tudunk. Lehet, hogy egyszer csak majd tudomásunkra jut. Vagy elfelejtettük. Nem is tudtuk, mikor követtük el. De megbocsátja minden bűnödet. Azért, amikor imádkozunk, azt kell kérni. Dávid így kérte, hogy a titkos bűnöktől is szabadíts meg, amiket én sem tudok. Mindentől oldoz fel. És most itt van ez, hogy meggyógyítja minden betegségedet. Ezen sokan megütköztek, és nekem is mondták már többen, hogy ez nem igaz. Ez nem igaz. Én mert beteg vagyok, mióta, nem is egyféle bajom van. Itt meg az van, hogy meggyógyítja minden betegséget. Az Isten meg tud gyógyítani minden betegséget. És meg tud a betegséggel próbálni. Mindegyikünkön hagy Isten valamit, ami fájdalmas, ami nehéz, egy kicsit úgy megszorongat minket, mert enélkül nagyon szabadon futnánk. Nem azért nem gyógyít meg az Úr, mert nem hallotta meg azt az imát. Még nem is éreztem, hogy Pál, ő már tudta, hogy beteg leszek. Megengedte, hogy ez a betegség elérjen. Volt úgy, hogy kigyógyított lehetetlen bajokból. Volt úgy, hogy nem. Volt, amikor azért hagyta rajtam, mert fenyíteni kellett engem. Voltus ő azért hagyta rajtam, mert meg kellett, hogy vizsgálja, de arra nekem volt szükségem, nem neki, ő úgy is tudja, hogy milyen is az én hitem. Hogy viselkedek én a próbák alatt, a szenvedés közben? Mit ér az a sok dicsérő énekem meg imádságom, most mikor a rostában vagyok? Mikor ropog a csontom, és nem tudok aludni, és ezer ekével szánt a fájdalom, most mi vagyok? Most hogy hangzik a mi atyám, ki vagy a mennyekbe? Most. Ott derül ki. Ezért nem gyógyítja meg minden betegségünket. És én mindig félve gondolok azokra, és figyelem azokat, akinek soha semmi bajuk nincs. Ez egy félelmes dolog. Isten megbüntette a zsidó népet egyszer így, hogy így szólt. Ott hagytam őket, hogy járjanak a maguk tanása szerint. Nem verte őket. Engedte őket menni az útjukon. Azt hitték, hogy minden rendben van. Aztán jött a nagy ítélet. Amikor nagyon jó napok jönnek, ilyen is van. Vagy aránylag könnyű napok. Meg kell Istennek nagyon köszönni. És mindig azt kell mondani, nem vagyok rá méltó. És ha elveszi ezeket a jókat, és megterhel, akkor azt kell kérni, hogy ha fenyítés, Uram, hadd értsen meg, hogy miért. Ha pedig próba, adj kegyelmet, hogy szégyent ne valljon az én hitem a próbák alatt. Nekem most már be kell fejeznem, ima befejezési, drága ígéret. Megváltja életedet a sírtól. Olyan csodálatos azt látni tudni, hogy hívő emberek olyan békességgel várják a halált. És olyan diadalmasan mennek el. Szeretettel és irgalommal koronálsz meg, betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé. Milyen különös ez, hogy megkoronázott emberek vagyunk, mi hívő emberek. Úgy élhetünk, mint a királyok. Szeretettel és irgalommal vagyunk megkoronázva. Betölt javaival. Mennyi öröm van a Bibliában, az imádságban, gyülekezeti együttlétben, az Istennek való engedelmességben, a szeretettel való jó cselekedetekben, és az öregeknek befejezésül megújul ifjúságod, mint a sasé. Nem csügget kétségbe esett, tönkrement öregek vagyunk, akik hiszünk, hanem ebben a roskadt testünkben is mindig hangosabban hangzik az ének. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Ne feledd el, mennyi jót tett veled a kereszten, és attól kezdve is azóta, és mindvégig. Amen.